15. fejezet. Felbontatlan láták egymás hegyén hátán heverő holmik között tanakodtak a jövőről anya és fia. Harmadfél éve nem látták egymást, nem győztek betelni egymás látásával. Mire Liszt Anna megjött Párizsba, fia, aki ideiglenesen Erárdékhoz ment lakni a Műett palotába, már talált új lakást. A régi otthonban, ahol annyi időt töltöttek el kettesben, apjával képtelen lett volna megmaradni. Az Erárd kisasszonyok kerestek neki lakást, ő meg sem tudott mozdulni letört önállótlanságában. A Montmartre-on vettek ki 3 szobát a Rue Coquenard egyik házában. Felbontatlan ládák, egymás hegyén hátán heverő holmik adták a költözés képét ezekben a szobákban. Nem megyek többé hangverseny körútra, anyám. Úgy határoztam, hogy ezeket a körutakat abba hagyom, mert gyűlölöm. Annyit szenvedtem miattuk, hogy a végén már sírni szerettem volna. Többet nem leszek majom a dobon. Mi nem leszel? Majom a dobon. Cirkuszi mutatvány. Azt hiszi maga, hogy akik eljönnek egy ilyen hangversenyre, azok művészetet akarnak hallani. Dehogy. A csoda gyerekre kíváncsiak. Én pedig már nem vagyok csoda gyermek. Szegény papa még legutóbb is 14 évesnek hirdetett, pedig én már 16 vagyok. Elég volt. De miből fogunk élni, fiam? Órákat fogok adni. Csernyi, milyen jól meg tud élni belőle? Hogy ne tudnék én, aki 100-szor híresebb vagyok? Meglátja, milyen kedves, szép életünk lesz így kettesben. Amíg elterjed a híre, hogy órákat adok, addig még futja a pénzem, a többitől nem félek. Sok költség volt a temetéssel. Ne is kérdezze, rengeteg, az orvos, a patika, a szálló, rossz rá gondolni. S volt elég pénzed? Nem volt, segítettem magamon. Erárdéktól kértél, nem? Kérni? Nem. Én nem tudnám elviselni, hogy pénzt kérjek valakitől. Ott Bolonyban mindenről kötelezvényt adtam, itthon pedig eladtam az Erárd zongorámat. Megmaradt még a másik. Sajnos áron alul kellett eladni, de nem volt más választásom. Kifizettem Bolonyban mindent, és még maradt is valami, amivel neki megyünk az életnek. Helyesli a terveimet. Én, drága fiam, nem szólok bele. Nagy fiú vagy már. Jobban tudod, hogy mit kell csinálni. Boldog vagyok, hogy megint együtt lehetünk, és mással nem törődöm. Hova állítsuk a zongorádot, mert azt szerint akarom rendezni a többi bútort. Mindegy, ahogy jónak látja. De angyalom, azt neked kell megmondani, hát te fogsz zongorázni rajta, nem én. Igazán mindegy, én most elmegyek Rejhához. Kezet csókolt anyjának, és elment. Boldog volt, amikor kijutott az utcára, mert nagyon idegenkedett mindenféle praktikus részletektől, intézkedésektől. Amióta élt, ezt mindig apja végezte helyette. Homályosan kezdte már is érezni, hogy Liszt Ádám hosszú ideig még nagyon hiányozni fog neki. Lassacskán rendbe jöttek a lakással, és rövidesen kialakult a kis otthon szabályos életformája. Az órákra vonatkozó várakozásában sem csalódott, napokon belül már annyi tanítvány jelentkezett, hogy abból a háztartás fedezését bőven vállalhatta. Montesquieu Fezensac grófné volt az első, aki kislányát kívánta tanítatni. Ugyanaznap Earl of Granville az angol követ izent neki, hogy keresse fel, mert leányainak oktatása dolgában kíván vele tárgyalni. Jelentkezett egy Pierre Wolf nevű genfi fiatalember, továbbá egy Louis Messmakers nevű belga. Ezek voltak a legelsők, de sűrűn jöttek a többiek is. Egy hét múlva már ott tartott, hogy nemigen vállalhatott többet. 3-4 jelentkezőt sajnálattal vissza is utasított, de egyet mégsem utasíthatott vissza. Ez Saint-Cricq grófné volt, a kereskedelmi miniszter felesége, aki szintén leányának óhajtott órákat adatni. Reggel 8:30 indult el hazúról. Templomba ment és végighallgatta mindennapi csendes misét, aztán nyakába vette a várost. Jelentkezett az első háznál, megadta az órát, szépen elbúcsúzott, és nekivágott az utcák végtelen sorának. Bérkocsit nem fogadhatott, arra az óradíjak jó része ráment volna. A második háznál is végzett, és tovább kutyagolt a harmadikban. Akkor már mehetett is haza ebédelni. És alig nyelte le a falatot, már indulnia kellett. Baktatni a város egyik végétől a másikra, jó időben, rossz időben egyformán. Sokszor este 10 óra lett, mire hazaért. Akkor a kimerültségtől alig volt már étvágya. Csak úgy immel ámmal evett, sietve, hogy menél hamarabb nekifoghasson könyveinek. A Le Père du Désertet olvasta mostanság, azon kívül minden nap lapozgatott a Bibliában és az elmaradhatatlan Kempis Tamásban. A tanítványok eléggé érdekelték. Mulatságosnak találta a tanítást. Örömetelt benne, hogy azonnal észrevette a tanítvány alapvető hibáit. Rögtön látta, milyen gyakorlatokat kell előírnia, és boldog volt, ha a tanítvány maga csodálkozott legjobban, milyen rohamosan javul a játéka, ha ugyan javulhatott. Akadt az elsők között is olyan, akinél semmiféle oktatás nem nyújthatta a legkisebb reményt sem. Itt 2 hét múlva szólt, hogy nem tartja tisztességes dolognak olyan pénzt elvenni, amelyet nem szolgált meg, nem muszáj mindenkinek zongorázni. Volt a tanítványok között egy, aki mindjárt a legelső órán a szívéhez szólt, Saint-Cœur-gróf néleánya. Mikor első ízben jelent meg a háznál, maga a családfő fogadta. Rendkívül udvarias, merev és komoly arisztokrata volt a Martignac kormány kereskedelmi és ipari minisztere. Megkérdezte, mit óhajt kapni egy óráért az ifjú művész. A 30 frankra kurtán bólintott, és már át is adta a zongoramestert egy komornyiknak, hogy vezesse a hölgyekhez. A párizsi előkelő világ illemszabályai folytán ugyanis természetes volt, hogy egy fiatal leány zongora óráinál mindig ott ül a mama is. Ez a mama elragadóan kedves hölgy volt. Franci már ismerte, szalonokban is találkozott vele, ahol zongorázni kellett, a páholyában is megfordult, de a leányt most látta először. Jöjjön, kedves Litz, hadd mutatom be Caroline leányomnak. Magas növésű, igen karcsú gyermekleány állott előtte. Vele egykorú lehetett. A legfeltűnőbb volt rajta bőrének vakító fehérsége. A porcellánéhoz, de a nem fényezett porcellánéhoz hasonló fehérség volt ez, csak a 2 orcán látszott rajta igen gyengéd rózsaszín lehellet. Haja aranyszőke volt a leánykának, szeme erősen kék, halvány ibolyaszín ruhájában az elragadó színek olyan mesebeli látványát mutatta, hogy a fiatal művész ámulatában elfelejtett köszönni. Csak 1-2 pillanat után eszmélt magára és a helyzetre, mélyen meghajolt. Boldog vagyok, grófnő, hogy megismerhettem. Leültek már is a zongorához. A társalgást eleven derűvel az anya vezette, azzal a társadalmi művészettel, amely az ilyen első negyed órában gyakorlott biztonsággal győzi le a fiatalok elfogódottságát. Beszélt arról, hogy az oktatónak bizonyára kellemes lesz ezzel a tanítvánnyal foglalkozni, mert a tanítvány szorgalmas, kötelességtudó és komoly, talán túl komoly is. Aztán elmondta leánya eddigi tanulmányait, végül felszólította, hogy mutassa be eddigi haladását. A gróf kisasszony engedelmesen nekifogott, eljátszotta az Il pleut bergère című dalocskát, igen finoman és kedvesen, aztán elhallgatott és tekintetét illedelmesen a billentyű sorra sütötte. Nos, kérdezte a mama, kimerem jelenteni, hogy a grófnő határozottan tehetséges. Felelősséget vállalok érte, hogy néhány hónapon belül komoly zongorajátékos lesz, ha lelki ismeretesen gyakorol. Mert zongorázni azt nem adják ingyen. Ha komolyan akarja venni, az legalább 4 óra gyakorlást jelent naponta. Monsieur, mennyit gyakorol? Kérdezte a leány. Monsieur. A fiatalember édes ütést érzett a szívetáján. Most mondták neki életében először nem tréfás hangon, hogy Monsieur. Mialatt lelkendező boldogság és a hófehér leány iránt érzett mély hála futotta el, kiegyenesedett a zongoraszékben. 4 éves korom óta legalább 6 órát minden nap, de volt olyan nap, hogy 10 órát is. Hallatlan hüledezett a grófné, és még amellett az iskolai tanulmányokat is végezni, hát szegény fiú. Franci elpirult. Tisztességes ösztöne arra biztatta, hogy szóljon, ő bizony iskolai tanulmányokkal egyáltalában nem foglalkozott. De restelte is a 2 előkelő hölgy előtt, meg aztán ideje sem volt rá. A grófné tovább vezette a társalgást. Talán hasznos volna, ha megmutatná a leányomnak, hogy hogyan játssza maga ezt a kis dalt. Jól emlékszem, hogy egy házi hangversenyen hallottam magától, hol is, több helyen játszottam, felelte ő. És a helyet adó gróf kisasszony mellett odatolta székét a zongora közepe elé. Elkezdett játszani. Sokkal odaadóbban, mint hangversenyei közül bármelyiken. Ennek a 2 hölgynek hevesen és okvetlenül tetszeni akart. A gróf kisasszony finom és kellemes játéka után úgy hatott az övé, mint madár csicsergés után az oroszlán hangja. Nem nézett oldalt, de válla idegeivel érezte, hogy a leány néma megdöbbenéssel és csodálattal tekint rá. Na, mit szólsz ehhez? Kérdezte leányát az anya, mint egy kisajátítva magának a sikert. Nincs szavam, szólt halkan a leány. Én nem tudtam, hogy így egyáltalán lehetséges zongorázni. Monsieur igazán nagy művész. De Csacsi, nevetett az anyja, persze, hogy nagy művész. Ő tud ma legjobban zongorázni az egész világon, hiszen mondtam neked, az egész világon, rebegte a leány. Szép érzés lehet ezt tudni magáról. Ez olyan, mint királynak lenni. Charles Dix is csak egy van az egész világon, vagy Leó pápa is csak egy van. A fiatalember lelkét valami homályos keserűség mardosta. Leszegte szája sarkát és hányaveti módon vetette oda. 6 lábú borjú is csak egy van esetleg. Ha az ember ilyen mutogatni való ritka állat, az inkább kínos érzés. Anya és leánya meglepetten nézett rá, de nem feleltek semmit. Visszatértek a leány tanulmányaira, és az ifjú mester rögtön rátért a legszembeszökőbb hibákra. Mindenekelőtt megjegyezte, hogy a grófnő kéztartása helytelen, csuklói merevek. A csuklóknak szabadon kell mozogniuk. A leány próbálgatta. A könyökét kérem az oldalához, közelebb, grófnő. Még jobban. Most szíveskedjék a derekát egyenesebben tartani. Így, igen, igen. Magasabbról nézzen le a zongorára. Nem a billentyű sorra. Azt sohasem szabad látni. A kottára. Most a csuklót kissé feljebb. Na nem, ez túl magas. Most megint túl mélyen tartja. Keze ösztönszerűen megmozdult, hogy megfogja és megigazítsa a leány kezét. De ugyanekkor a leánynak is egy ösztönszerű mozdulata felelt az övére, mintha el akart volna menekülni az idegen érintés elől, csuklói megrezzentek. És a fiatalember meg sem várta ezt, mozdulatát már is visszavonta. Neki ezt a leányt nem szabad megérintenie még akkor sem, ha szükség van rá. Ez a hófehér, búzavirágkék, aranyszőke és megypiros színekből összerakott lehelletszerű jelenség a való világ felett lebegőnek tetszett, hogy ott ült mellette, látomásszerű elérhetetlenségében. A tisztaság és lelkiség vonzó, bűvös ábrája ült mellette, képe mindannak, amit hosszú-hosszú hónapokon át imáinak elmélyedésében és vallási olvasmányaiban keresett. Este szerette volna anyjának elmondani, hogy milyen mély benyomást tett rá az átszellemült, márványfehérségű leány. De félt, hogy nem tudja kifejezni magát, és hogy anyja félre fogja érteni szeplőtelen rajongását. Így csak annyit mondott, nagyon jól mennek az órák, mama, kedves tanítványaim vannak, öröm velük foglalkozni. Hál' Istennek, én is csak jót mondhatok, fiacskám. Ma találtam egy másik fűszerest. Egy kicsit messzebb van ugyan, de sokkal olcsóbb. A mészárosnak megmondtam, hogy ki vagyok. Erre mindjárt kijelentett, hogy nekünk mindig kiválasztja a szép húsokat. Hallott egyszer zongorázni. Ez jó dolog, ezentúl mindig megmondom, ahol vásárolok, hogy kinek lesz. A fiú gyorsan tiltakozni akart, ez nem volt kedvére, de nem szólt mégsem. Könnyűnek és derűsnek érezte magát, édesanyja kedvét sem akarta rontani. Nekiült vallásos könyveinek, de most nem tudott olvasni. A fehér leány finom alakja mindig odalebbent gondolatai és a betűk közé. Leült inkább zongorázni. Mostanában legújabb szerzeményét szerette játszani, a G-moll szkercót, amelyet még apja életében írt. Gróf Amadé Tádénak, ennek a magyar mágnásnak ajánlotta apja rendelkezésére, aki a legmelegebben vett részt annak idején Pozsonyban a csodagyermek neveltetése iránt való érdeklődésben. És hogy nem elmúló lelkes szeszélyből tette, az látszott azokon a leveleken, amelyekben állandóan érdeklődött a fiú haladása iránt, ám bár mostanában már régen nem jött tőle levél. De most hiába is jött volna. Az ifjú zongoramesternek nem volt gondolata csak új tanítványa számára. Szerette volna az éjszaka óráit átugrani, hogy azonnal reggel legyen, és elkezdődjék a nap megint, sőt a napokat szerette volna átugrani, hogy megint elmehessen a Szent Krik palotába, ahol a második óra várja. A második óra még kedvesebb lett, mint az első. A grófné kedvességében volt valami lebilincselően közvetlen, valami meghitt és természetes. Nem lehetett nem szeretni. És a leány tartózkodása is, mintha engedett volna valamit, bár viselkedésén ezt alig lehetett volna megállapítani. Hallgatog volt most is, szemébe utcolván lehetetlen volt beletekinteni, mert az előkelő illendőség szabályai szerint mindig lesütve tartotta. De a levegőben érezni lehetett érintkezésük melegedő közelségét. És mikor a gyakorlásra vonatkozó beszélgetés közben azt mondta, hogy oui, monsieur, vagy non, monsieur, a fiatal legény, akit pár hónappal azelőtt még csodagyermeknek kezeltetett a megboldogult apa, most döjfös boldogsággal örült felnőtt voltának. Búcsúzáskor a grófné, aki hímzéssel foglalkozott a szalon asztala mellett, így szólt hozzá: kell már menni, örömmel hallottam volna a játékát egy kicsit. Ő azonnal a zongora felé fordult, hogy maradjon, de a grófné elmosolyodott. Nem, ezt nem szabad kérnünk magától. Nem illik, hogy visszaéljünk a jelenlétével, majd elmegyünk, amikor hangversenyt fog adni. A fiatalember elpirult, esze gyorsan váltott. Akiket szeretek, azoknak boldogan játszom, grófné. De az órám véget ért, nekem nincs jogom itt maradni. A grófné rápillantott az ifjúra. Ki nem mondott mondatok lebegtek köztük, és ő finom eszű asszony volt. Odalépett a csengő finom szalagjához, és megrántotta, közben visszaszólt neki: a zongoratanárt nem is kérem, hogy maradjon. Az indiszkréció lenne. De a kedves ismerőst szívesen látom a házomnál. És a belépett lakályhoz fordult: George, hozzon portóit és édességet, maga pedig foglaljon helyet, ha ráér. És csak akkor zongorázzék, ha megvan hozzá hangulata, különben elbeszélgethetünk, amíg mennie kell. Egy pillanat alatt megváltozott a szalon légköre. Eddig az alkalmazott végezte dolgát a két előkelő hölgy körül. Alig nagyobb rangban, mint az esté előtt odahozott fodrász. Most azonban két dáma csevegett egy fiatalemberrel. Egy fiatalemberrel, aki most viharos örömmel gondolt arra, hogy előkelő házaknál még Rosszinit sem igen szokták az asztalhoz ültetni. Hálásan köszönöm a szíves meghívást, grófné, boldog leszek, ha beszélgethetünk egy kicsit. És nem a zongorához lépett, hanem az ablak mellé, ahol aranyozott lábú, hímzett mintájú, galambszürke sejembútorok meghitt szobasarkot alkottak. Megfogta az egyik szék karját, és várta a grófné kézmozdulatát. A két hölgy leült, és a kézmozdulat bekövetkezett. Leült ő is. Otthonosan, a maguk testtartását kínosan figyelő emberek feszessége nélkül. 10 éve számtalanszor ült olyan társaságban, ahol rajta és oldalt ácsorgó apján kívül nem voltak csak arisztokraták. Mozgása, tartása a szalonemberé volt, s míg más fiúk 16 éves korukban rettentő tehernek érzik, sehová nem helyezhető kezüket, ő már a fesztelen és sima világfi viselkedését hordta magán. Tegnap Montmorency Matignon hercegnével említettük a grófnét és a grófnőt. Ó, igazán, hol találkozott vele? Az angol követnél. Ő éppen eljött, mikor érkeztem, és megálltunk egy kicsit beszélgetni. Említettem, hogy milyen szerencsében részesültem, órákat adok Caroline grófnőnek, mire ő azt mondta, hogy annak örülhetek is, mert ő kevés olyan elragadó fiatal hölgyet ismer, mint a grófnő. Caroline grófnő szabályszerűen leszegte hófehér homlokát, és illedelmesen válaszolta a kötelező mondatot, a hercegnő nagyon elnéző. És mit beszélt még a jó hercegnő? Kérdezte az anya. Dürer herceget említette, mert érdeklődtem iránta. A herceg ugyanis nekem szíves jó akarom. Ne is kérdezze, mondta a hercegnő. Szegény Dürer a múlt héten nagyon kikapott a királytól, mert 2 nagy hibát csinált a Whistnél, és a király vesztett. Lalla, nevetett a grófné, az nagy baj, a király mindent meg tud bocsátani, csak ezt nem. De különben roppant kedves ember, mondta a fiatalember, majd meglátja Caroline grófnő, ha bemutatják az udvarnál. A portói és az édesség megérkezett. A társalgás felületesen folydogált, mind a hárman a zongorázást várták. De a grófné nem találta tapintatosnak, hogy megint szóba hozza. Az ifjú művész pedig meg volt fogva saját hálójában. Nem talált elég sima ürügyet, hogy odaüljen a zongorához. A mondatok akadozni kezdtek, és ekkor a leány elmosolyodott. Nem játszik mégis valamit, kérdezte halkan. De Lilin, szólt rá anyja rögtön olyan hangon, amelyben több volt a szeretet, mint a korholás. Franci már is felpattant, és a zongorához lépett. Már játszott is. Anya és leánya a két oldalról odaállottak mellé. Hú, rebegte a gróf kisasszonya, holdvilág szonáta. Végig játszotta, és mikor befejezte a tanítvány, elkomolyodva szólott. Irigylem azért a boldogságért, hogy ezt így el tudja játszani. Ne irigyeld, szólt az anya, hanem tanulj szorgalmasan, hogy valahogyan te is tudd. A művész megcsóválta a fejét. Ebbe kár belefeküdni a grófnőnek. Tökéletes ez sohasem lehet. Vannak darabok, amelyek nem valók hölgyeknek, ez is olyan. Ezt igazán jól csak mi, férfiak, játszhatjuk. Az anya nevetett. Maguk, férfiak? Jaj, de kedves gyerek, maga létsz. Nagyon-nagyon-nagyon kedves. A legény mélyen elpirult. A grófné legérzékenyebb pontján nevette ki. De sokkal kedvesebben és melegebben sem, hogy haragudni tudott volna érte. Restelkedett csupán és zavartan mosolygott. Aztán felállott és búcsúzni kezdett. Remélem, szólt kezet nyújtva a grófné, hogy nem bántottam meg. Ne féljen, nem nézzük mi azért gyereknek. Éppen azt beszéltük Liliennel, hogy maga tulajdonképpen nem mai lény, hanem kész reneszánszkori lovak. Csak akkor születtek olyan emberek, akik már gyerekkorukban 10 nyelvet beszéltek, remekül zenéltek, és amellett nagyon dekoratív emberek is voltak. Lilian nagyon sokat olvas, és most folyton azt a kort bújja. Úgy kellene járni magának is. Bársony ujjasban, spádéval az oldalán, vállig érő szőke hajjal. Mit szólsz hozzá, Lilin? A hangban melegséget és ingerkedést is lehetett érezni, a hófehér leány komolyan bólintott. El tudom képzelni. A fiatalember síma meghajlások közepette távozott. Nem a zongora óráról ment el, hanem látogatóban volt. Mikor a palota kapuján kilépett, apja fordult meg az eszében. Szerette volna neki azt mondani, látod, nem kell ezek előtt sem hasra esnünk, mert aki valaki, az mindenütt meg tudja becsültetni magát. Ahová következő útja vitte, onnan alaposan elkésett, a Saint-Denis apáca klastromban volt dolga. Gyóntatója megígérte neki, hogy beszerzi ebbe a zárdába zongora oktatónak. Állandó alkalmazást kaphat, és a biztos havi összeg mindig jól esik ott, ahol háztartásra kell költeni. A Saint-Denis apácákhoz jó családok leánykáit adták nevelőbe, az állás mindenképpen kívánatos volt. A fejedelemnő úgy fogadta, hogy maga egy kockás farácson túl üldögélt, a fiatalember a rácson innen állott meg. Az öreg hölgy mindenek előtt a késést tette szóvá. Ön nem pontos? Ez nálunk igen rossz ajánló levél. De ahogy önt szemügyre veszem, különben sem beszélhetünk a dologról. Miért kérem? Nekem azt mondták, hogy ön csoda gyermek. Egy gyermeket szívesen is vettem volna, de ön hány éves? 16. És még többnek látszik. Nagyon sajnálom, uram, hogy bár elkésve is, de ide fáradt. Ön nem csoda gyermek, hanem felnőtt férfi. Önt nem ereszthetem be a kisleányok közé, azt nem illik. 4 évvel fiatalabbnak, vagy 40 évvel idősebbnek kellene lennie. Így nem megy. Jó napot, uram. A kihallgatás véget ért. A visszautasított pályázó igyekezett bosszankodni és sajnálkozni magában, de ekkor váratlanul észrevette, hogy zabolátlanul boldog. Ön nem csoda gyermek, hanem felnőtt férfi. Kaphatott ennél szebb ajándékot az élettől. Alig egy fél órával azután, hogy a kedves Saint Crick grófné megmosolyogta férfiasságát, büszkén kifeszített mellel ment haza ebédelni. Otthon ebéd után még édesanyja az edényt vitte ki a konyhára, ő odaállott a nagy tükör elé. Figyelmesen vizsgálta arcát, erősen önmaga szemébe nézett, mosolygott. Majd bánatosra változtatta pillantását, aztán féloldalt fordult, s amilyen éles szögből csak lehetett, arcélét igyekezett megvizsgálni. Fejét kissé lehajtotta, úgy nézett vissza ábrándosan önmagára. De hirtelen összerezzent, anyja lépett be. Nézed magad, fiacskám, bizony jó volna már megnyiratkoznod. Nem fogok nyiratkozni, mama. Hosszú hajat neveztek váligérőt, mint a reneszánsz lovagok. Hosszú hajat csak nem csinálsz komédiát magadból. A fiú nem felelt. Leült a zongorához, behunyt a szemét. Eljátszotta a Beethoven szonátát.